Köszöntelek benneteket. Pali bácsitól értesültem erről a remek kezdeményezésről, hogy először az istentisztelet részét tartjátok meg. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számban együtt vagyunk. Még sosem láttam ennyi testvért, ennyi hallgatót itt a gyülekezetben. Ez nagyon örömteli. A mai alkalommal egy nagyon komoly dolgot szeretnék veletek megosztani, amit ti is tudtok. Az ige nagyon komolyan bizonyságot tesz erről a témáról. Ha megkérdeznélek benneteket, hogy Jézus Krisztus Máté evangéliuma melyik fejezeteiben tartott beszédet a végidő eseményeiről, meg tudnátok-e mondani?
Máté 24.
24. Helyes. És? 25. Nagyon szépen köszönöm. Kérlek benneteket, lapozzuk most föl első lépésben akkor Máté evangélium a 24. fejezet 14. versét, és javaslom, hogy gyakorta olvassátok el ezt, mert rendkívüli jelentőségű fejezet ez az advent nép vonatkozásában. Talán tartottam már nektek arról igehirdetést, hogy engem ezek a fejezetek győztek meg arról, hogy a hetednapi adventista egyházhoz kell tartoznom. Emlékeztek erre? Volt ilyen igehirdetésem erről? Nem emlékszetek rá? Akkor ismétléskül csak annyit szeretnék, hogy három példázat található Máté 24-25-ben. Tudjátok-e, melyik az a három példázat? Tíz szűz példázata, nem ez az első, de legyen a tíz szűz, ez a legismertebb, aztán a talentumok példázata. Az egy nagyon szép hasonlat, de igazából nem erre gondolok ennél, a végidőre vonatkozóan van egy sokkal... A hű és gonosz szolga példázata. És erről, ez győzött meg arról, hogy nekem az advent nép közé kell tartoznom. Ugyanis mi a helyzet, amikor mi a keresztény advent közösségben éltük a hitéletünket, akkor azt mondtuk az egyházzal kapcsolatban, hogy majd ha megtisztítja magát az egyház, és nem lesz ez meg az meg az meg amaz, akkor majd csatlakozunk. Így volt? És mi győzött meg engem ezzel az igével, ezekben az igékben? Testvéreim, mind a három példázatban van két dolog, amely egységesen megjelenik mindegyikben. Melyik az a két dolog?
Az ellenség, a jó és a
gonosz. Pontosan. Tehát az egyik ez a fontos, a másik pedig, ami mindegyikben jelen van, hogy várnak valakit, mert a bölcs és gonosz szolga esetében kit várnak? A házurát, aki visszatér, a tíz szűz példázata esetében a vőlegényt, és a talentumok példázata esetén a gazdát, akik szétosztotta a vagyonát. Tehát világosan látszik, hogy Krisztus eljövendő, eljövetelére vonatkozó, várakozó népről szól ez a három példázat, és engem a kettősség győzött meg. Mert azt mondja az Úr, hogy ebben a népben jelen van az igaz és a hamis, a bölcs és a gonosz, a talentumaival helyesen és helytelenül gazdálkodó. Sőt, az én olvasatomban, bocsássatok meg, még az ökumenikus kérdés is jelen van, mert emlékeztek, hogy mit olvasunk a bölcs és gonosz szolga példázatában? Mit csinál a gonosz szolga? Együtt evett és ivott a részegesekkel. Mit mond a Bibliánk, van más helyen szó a részegeskedésről a végidővel kapcsolatban a Szentírásban? Jelenések könyvében, ahol Babilon megrészegíti a föld nemzeteit. Kérdezem tőletek, ugyanattól való-e mind a két kijelentés? Máté 24-25 és Jelenések könyve. Mit olvasunk Jelenések könyvéről? Így kezdődik az egész könyv, Jézus Krisztus kijelentése, melyet adott néki az Isten. Tehát azt kell mondjuk, hogy az Úr nem véletlenül mondta el ezeket a szavakat, tehát az Úr tudott arról, hogy igen, az ő utolsó időbeli népe között lesznek olyanok, akik elmennek enni és inni a részegesekkel. Ettől még az ő szolgái?
Igen.
Ettől még az Úr népe az, amelyik elmegy és elalszik?
Igen.
Hányan vannak, akik nem alszanak és nem szunnyadnak el?
Mindenki.
Testvéreim, nincs ilyen, aki különbség lenne. Mind a két csapat egyforma, és a bölcs és a helyesen és jól, meg a rosszul felhasználó talentumokat felhasználók, és mind az ő szolgái. Hiszen amikor visszatér, mindegyiküket előveszi. Úgyhogy testvéreim, azt mondom nektek, hogy nézzük tovább, mit mond nekünk még az Úr, hogy az ő népének milyen hatalmas feladata lesz az utolsó időkben. Olvassuk el Máté evangélium a 24. fejezetének az első 14 versét. Megpróbálom nagyon lassan olvasni, és arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok rajta, hogy mit említ az Úr a legtöbbször ebben a szakaszban. Mit említ az Úr a legtöbbször ebben a szakaszban? És kijövén Jézus a templomból továbbment, és hozzámentek tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig mondta nékik, nem látjátok én mindezeket? Bizony, mondom néktek, nem marad itt kőkövön, mely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ült, és hozzámentek a tanítványok magukban, mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen benneteket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek, járványok, földindulások mindenfelé, mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, és sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos, marad az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Eddig olvasom most az igét. Testvéreim, melyik az a jelenség, ami a végidőnek a legfontosabb jele?
Hitetés.
Van-e valamelyikőtök, amelyikőtök más ige feldolgozásban, fordításban olvasta ezt a szakaszt?
Igen.
Én az Új Károlyt szoktam használni, a feleségemmel ezt olvassuk. Anikó, elmondanád nekem, hogy a hitetés kifejezés helyén mi van? Mit olvasunk? Kérlek szépen, itt van például a 11. fejez, 11. versben. Megtévesztenek. Te nálad mi van? Igen.
Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek.
Nagyon jó. Nagyon érdekes, mert a hitetés az is megközelíti, de a mai szóhasználatunkban ez a megtévesztés. Ez egy nagyon érdekes szó. Mi az, hogy megtévesztés?
Elcsábít, csalogat, félrevezet, lecsal az útról.
Igen. Hogyan lehet valakit megtéveszteni? Milyen módszerekkel? Manipulációval, ez nagyon érdekes. A mai világnak egy nagyon érdekes gyakorlata a manipuláció. Ez tény. Ha mérgekkel vesszük egy picit párhuzamba ezt a dolgot, melyik méreg a veszélyes, amire rá van írva? Vagy ami bele van keverve az ételbe, és nem látod. Mindegyik veszélyes, de abból a szempontból veszélyesebb a belekevert, mert nem látod, nem veszed észre. Testvéreim, gondolkodjatok el, hogy milyen fantasztikus az Úrnak ez a kijelentése, hogy hány hamis próféta támad?
Sok.
Sok hamis próféta támad, sőt az Úr azt mondja még az elején, hogy hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak. Felteszem nektek a kérdést. Hogyan gondolkodtok ti a prófétaság lelki ajándékáról. Mit gondoltok a prófétasággal kapcsolatban, hogy milyen köze van a prófétaságnak az advent néphez?
Szétválaszthatatlan.
De hogy gondolkodunk általában a prófétaság szolgálatára vonatkozóan az advent nép múltjában, jelenében és jövőjében? Amikor azt mondjuk, hogy az advent népnek az egyértelmű ismertetője a prófétaság lelke, akkor melyik ige juthat eszünkbe? Jelenésekből a 12. fejezet 17. vers. Nagyon sokszor idéztem már ezt az igét nektek. Remélem, kívülről tudjátok. Megharagovék azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy háborút készítsen azokkal, akik honnan valók? Az ő magvából valókkal. Mit jelent ez, emlékeztek, erről beszéltünk, mit jelent az a magvából valókkal? Ez nagyon szép, de mi az a mag? Maga az Úr Jézus Krisztus, tehát Krisztusból valók, akik mit csinálnak, már mondtátok, meg nem megtartják. Nagyon köszönöm. Ki volt? Megőrzik. Megőrzik Isten parancsolatait és Jézus hitét. És náluk van Jézus Krisztus bizonyságtétele. Jézus Krisztus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Na de oké, hogy itt van ez az ige, hogy ez jellemző az Úr népére a végidőben, de hogy gondolkodtok e felől? Megvalósult ez már?
Nem, részben úgy gondolom.
Igen. Nagyon jó, ez a helyes. Sokáig én úgy gondolkodtam ezzel a témával a kapcsolatban, hogy volt az Úrnak egy prófétája, aki az 1800-as évek közepétől 1915-ig végezte az Úr népe között ezt a szolgálatát, és aztán ezzel befejeződött. Ti nem így gondolkodtok e felől? Akkor most kérdezem, hogyan kell gondolkodnunk e felől? Nézzünk meg, tessék! Nagyon jó! Az lesz majd a vége. Köszönöm szépen! Nézzük meg, mit mond erre az Ószövetség, méghozzá Mózes 4. könyve 11. fejezete. Van ott egy nagyon érdekes történet. Arról szól a történet, hogy Mózes belefárad Isten népének a vezetésébe, és az Úr egy különleges rendelkezést hoz, miszerint, hogy elszakít Mózes lelkéből, és hány ember között osztja szét, emlékeztek? 70 férfi között osztja szét. Nézzük meg ezeket az igéket, és utána nagyon érdekes a történet, hogy az Úr sátrához összegyűlnek ezek a férfiak, Mózes 4. könyve, 11. fejezet, és majd a 28-29. Verset fogjuk olvasni a mostani igei gondolatokkal összefüggésben, és mi történik, a 70 férfi közül kettő nem jelenik meg az összegyülekezés helyén. És mi történik ezekkel a férfiakkal? Annak ellenére, hogy nincs ott, megnyugszik rajtuk az Úr lelke, és ők is prófétálnak. És így olvassuk a 28. versben. Akkor felelt Józsué, a Nún fia, Mózes szolgája, az ő választottai közül való, és mondta, Uram Mózes, tízd meg őket! És Mózes erre egy hatalmas mondatot mond, és felelt néki Mózes, avagy éretten buzgolkodol é, vaj ha az Úrnak minden népe próféta volna, hogy adná az Úr az ő lelkét őveléjük. Mi volt Mózes szíve vágya Izrael népével kapcsolatban? Hogy az Úrnak minden gyermeke, minden izraelita, bárcsak új mértékben töltekezne be az Úr lelkével, hogy mind próféta volna. Nézzünk az Új Szövetségből egy hasonló gondolatot. Pál apostol korintusi levelének, az első levelének a 14. fejezetéből. Pál apostol korintusi első levele 14. fejezetéből, de még nem mondom meg, melyik ige lesz. Testvéreim, miről szól Pál apostol korintusi levelének ez a a része, amiben a 14. fejezet is megtalálható. Miről beszél a 13. fejezetet ismeretekkel? Az a szeretet himnusza. Pál miért hozza elő a szeretet himnuszát? Mert előzőleg a lélek bizonyos ajándékaival foglalkozik, mert a korintusi gyülekezetben olyan úgynevezett lelki adományok ütötték fel a fejüket, miközben a gyülekezetben roblottság volt, amik nem voltak igazán helyénvalók, nyelveken szólás meg hasonló. És Pál apostol azt mondja, hogy egy kivált képen való utat mutatok néktek, és erre fölmondja el, illetve írja le a 13. fejezetben a szeretet himnuszát. Ha fel kéne sorolnotok nekem lelki ajándékokat, tudnátok-e Pál apostolnak így, ne puskázzatok, látom már, nézzétek a szemetekkel, most próbáljátok a gondolatotokból, milyen lelki ajándékok vannak az Anyaszent Egyházban a szentek tökéletesbítése céljából.
Gyámolítás.
Például, ez egy nagyon szép, de fordítsd le akkor kérlek.
Gyámolok
segít. Mit jelent a gyámolítás? Én azt gondolom, hogy az a karitatív munkának a mai megfelelője, illetve ez a megfelelője, úgy gondolom. Aztán?
A tanítás.
Tanítás. A profétálás. Tanítás, igen.
Nyelvek nemei.
Gyógyítás, nyelvek nemei. Ha szavazatra kellene bocsájtanunk, melyik a legfontosabb szerintetek? Honnan tudjuk?
Elmondja.
14. fejezet, első vers. Ezt olvassuk most. Nézzük, testvéreim. Így olvasom. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Mit mondott Mózes? Azt mondta, bárcsak az Úr minden népe proféta volna, hogy adná az ő lelkét beléjük. Itt meg Pál apostol azt mondja, hogy fontos a többi is, de leginkább melyiket kell kívánnunk, hogy profétáljon. Testvéreim, kicsit boncolgassuk, hogy mi ez a profétaság. Sok esetben, talán gyermekkoromban én úgy gondolkodtam a profétaság felől, hogy a profétaság azt jelenti, hogy az Úr megjelenti valakinek a jövendőt. És ez igaz is. Parancsolj!
Nem pedig a mit jelentés, hanem valaki érti az igének a proficiáit, magáival teszi, és ezt továbbadja.
Nagyon jó. Ez Jelenések könyve első verseiben hogyan jelenik meg? A következő végig vezet egy fantasztikus láncot. Emlékeztek, tudjátok kívülről? Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten. Ő pedig elküldvén az ő angyala által megjelentette az ő szolgájának Jánosnak, aki bizonyságot tett mindenről, amit látott. Befejeződik itt az ige? Nem? Hogy folytatódik? Boldog, aki olvassa, akik hallgatják, és nincs vége, és megtartják. Tehát nem csak a jövendőről szól, hanem Isten kijelentése minden idők, minden korok számára. Gondoljatok bele, hogy Mózes, amikor az ő szolgálatát végezte, milyen módon volt közel az Úrhoz?
Szemtől szemben, mint a barátja.
Feleségemmel olvassuk a Biblia sorban olvasó kalauzt, éppen most olvastuk a Kóré Dátám Abirán féle lázadásnak az ügyét. Az egy komoly történet, 250 fejedelem lázadt fel Mózes ellen, és emelte fel a szavát, hogy nem csak általad szólt az Úr, és miért uralkodtok ti az Isten népe felett? És az Úr megmutatta, hogy bár vannak, meg volt egy másik lázadás, ami még megdöbbentőbb, kik voltak azok, akik még felemelték szavukat Mózeshez? Miriam és Áron. Miriam proféta volt?
Igen.
Mondja az ige, hogy Miriam profétanő. Az Úr megjelent Áronnak?
Igen.
Micsoda dolgokat mutatott ennek a férfiúnak? Mégis felemelte szavát Mózes ellen, de mégis mi volt a különbség Mózes és Áron, Mózes és Miriam, Mózes és a többiek között? Azt mondja az Úr, hogy Mózessel szemtől szemben beszélek. Mint ember a barátjával. Testvéreim, szeretnék itt egy nagyon érdekes dolgot felvetni nektek. az utolsó idők népére vonatkozóan. Milyen közösségre vágyik az Úr? Honnan tudjuk ezt? A laodiceai üzenet gondolatából. Hogy olvassuk? Ha valaki meghallja az én szómat, bemegyek ahhoz, van-e ennél bensőségesebb közösség? Ennél már csak szerintem a férfi-nő közösség van a házastársak közötti, ahol egyé válnak, de az Úr mit szeretne? Azt mondja, hogy valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Testvéreim, az utolsó idők népe, az advent nép, prófétai nép. Ne nyugodjatok meg abban, hogy Ellen Gould White betöltötte a prófétaság szolgálatát, és aztán vége van. Ha visszagondoltok Máté evangélium a 24. fejezetére, milyen módon lesz az Isten népének a prófétasága egyértelmű a világ számára, hogy az Istentől jön? Az egész világon hirdetik, ez nagyon fontos, de attól még, hogy hirdetik, van ott egy nagyon fontos kifejezés. Mi az, hogy bizonyságul? Most, hogy ezt az igét készülnöm kellett egy főiskolai vizsgára, egy kicsit bővebben meg kellett vizsgálnom, mi az a bizonyságul. És képzeljétek el, hogy ez a szó, hogy bizonyságul, nem csak ennyit jelent, hogy bizonyság, hanem azt is magában hordozza, hogy bizonyíték. Mi az, amikor valami bizonyíték? Perdöntő kérdés. Perdöntő kérdés. Amikor megtalálnak mondjuk egy bűncselekménynél a tárgyi bizonyítékot, akkor az egy olyan bizonyság, hogy nincs mese. Van egy videófelvétel, ami bizonyít valamit. Testvéreim, az Úr népének bizonyítéknak kell lenni, Istentől jövő bizonyítéknak az egész világ számára. Ez nem egy lehetőség, hanem az Úr jövőbe látó tekintetének a kijelentése, az ő szava, hogy ez meg fog valósulni. Mi kell ahhoz, hogy ez megvalósuljon, testvéreim? Néhány gondolatot hadd vessünk vissza a történelemben, az ige történetében. Milyen módon járta át Isten lelke az ő szolgáinak az életét? Emlékezzetek például Izsák esetére. Izsák maga elé rendeli az idősebbik elsőszülött fiát, Ézsaut, és azt mondja, hogy fiam, készíts nekem ételt, hogy megáldjon engem, vagy megáldjon téged az én lelkem, és amikor Jákob elé jön, becsapva az édesapját, milyen áldás hangzik el? Milyen áldás hangzik el? Emlékeztek Izsáknak az áldására? Elmondja azt, ami történni fog. Úgyhogy nem tudja, hogy igazából Jákob van ott előtte. És emlékezzetek, amikor később bejön Ézsau, és megjelenik az édesapja előtt, akkor Izsák megijed, hogy Jákobot áldottam meg, és akkor mondja Ézsau, hogy atyám, nem tartogattál nekem is egy kis áldást. És akkor Izsákot ismét csak betölti Isten szent lelke, és mondja, hogy fiam, valóban a te testvéred majd rajtad uralkodni fog. Magas helyen lesz a lakásod, és emlékeztek, Szírhegyére költözik. De lerázod majd igáját nyakadról. Testvéreim, ezeknek az embereknek az életében az Istennel való közösség azt eredményezte, hogy közvetlen kontaktus volt az Istennel életük folyamán végig. Nézzétek meg Jákobot. Maga elé gyűjti a fiait. És az ember ahogy látom, ahogy ott ül a halálos ágyán, és a fiai körbeveszik, és elmondja olyan világos egyértelműséggel a gyermekeinek, hogy gyermekeim, ez és ez és ez és ez lesz. Fantasztikus. Átvillat rajtuk Isten lelke, folyamatos jelenléte. Emlékeztek-e rá, amikor Sámuel könyvében olvassátok, elvesznek Saulnak a szamarai. Emlékeztek-e, hogy ott a prófétákat, a bírák idejében, Sámuel idejében, hogy is hívták?
Látó.
Ez az! Néző! De nagyon jó a látó kifejezés is, de nézőt olvasunk egyébként a magyar fordításban. Néző! Miért hívták őket így? Mert többet láttak, mint az átlag ember. De mit kíván Mózes? Mit kíván Pál apostol? Hogy bárcsak az Úr népének minden egyes tagja, próféta lenne. Igaz? Testvéreim, ehhez semmi másra nincs szükség, mint arra, amit Jézus kér tőlünk a laodiceai üzenetben, halljuk meg az ő szavát, nyissuk meg az ajtót, az Úr kész bejönni és velünk vacsorálni. Szeretnék majd veletek, ha délután beszélgetünk, hogy olyan tapasztalataitokat mondjátok el, amikor ilyen módon érintettétek az isteni világot. Nekem is van jó néhány olyan tapasztalatom az életemben, amikor az ima életem, az imádságom olyan mélységes volt, hogy Isten közvetlen üzenetét, közvetlen vezetését percről percre tapasztalta. És Isten erre vágyik. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Most olvastam egy másik fordításban, abban azt mondja, hogy az ő fiának a hasonmásai legyenek. Itt a testvérünk is, amikor imádkoztál, olyan szép volt, hogy az Úr alakítson át bennünket, hadd legyünk a te hasonmásaid. És szó szerint azt mondja az ige, emlékezzetek, a korintusi levélben ezt mondja, hogy Istennek a micsodái legyünk ő benne. Azt mondja, hogy Isten igazságai legyünk ő benne. Az Isten népétől, az ő népétől azt várja az Úr, és ez a szíve vágya, hogy ez megvalósuljon rajtunk. Hogy az emberek között Isten élő megnyilvánulásai legyünk ebben a világban. A bizonyság, a bizonyíték ez lesz. Nem az, hogy elméletben meggyőzzük őket az ige igazságáról, az advent üzenetről, a szombat szentségéről, meg hasonlókról. Ezek nagyon lényeges dolgok. De mit mond az ige, hogy mi is fogja elhozni a véget? Máté 24:14-ben. Az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Mondjátok meg, hogy mit jelent az, hogy Isten országának ez az evangéliuma? Tessék? Igen. De itt a tanítványok miről beszélgetnek az Úrral? Pontosan. Azt olvastuk, hogy milyen jele lesz a... és a világ végének. Tehát ő az eljöveteléről beszél. Akkor mit jelent az, hogy az Isten országának ez az evangéliuma? Hát, hogy Jézus visszajön. Testvéreim, mintha múltkor arról tartottam volna nektek igehirdetést, hogy milyen a világ helyzete. Én úgy emlékszem, decemberben valami ilyesmiről beszélgettünk. Tisztában vagytok, hogy mi a helyzet ma a világban? Olvasgatjátok, nézitek? Testvéreim, karnyújtásnyira van az Úr eljövetele hozzánk. Ennek a világnak nincs esélye, nincs mentsége önmagától megoldani a kérdéseket. Egyetlen lehetőség van az emberiség számára, hogy Isten Jézus Krisztus eljövetelével lezárja a föld történelmét. Testvéreim, és nekünk meg hatalmas üzenetünk van. e felé az emberiség felé. Kérdezlek benneteket, hány évet adott az Úr Noé generációjának? 120 évet. Noé megérte ennek a 120 évnek a végét? Mert olyan sokáig éltek az emberek. Most vajon mennyi van ennek a világnak? Nem tudjuk. De felteszek nektek egy kérdést. Tudta Noé, hogy mennyi ideje van? Én is így gondolom. Mit csinált Noé az Úr parancsára? Elkezdett bárkát építeni. Nyilvánvaló jele van, vele volt annak, hogy Noé készül az özönvízre, amit az Úr megígért? Emlékeztek-e rá, hogy a Pátriárkák és Proféták című könyvben Ellen White mit ír? Hogy mi volt a legnagyobb bizonyságtevés? Emlékeztek? Minden egyes kalapácsütés egy újabb bizonyság volt. Testvéreim, kérdezlek titeket. Ha ránk néznek az emberek, és mi azt mondjuk, hogy Jézus eljövetele közel van, mennyire látják ezt rajtunk? Tartottam nektek ige hirdetést itt már a napkeleti bölcsekről?
Igen.
Akkor emlékeztek rá?
Igen.
Emlékeztek arra, hogy mit találtak a bölcsek Jeruzsálemben? Ahelyett, amit vártak? Mit találtak? Semmit. Miközben ők arra számítottak, hogy népünnepé van. Emlékeztek arra a példára, amit is elmondtam nektek, hogy valaki bejönne ide közénk, aki felfedezi Jézus eljövetelét a Bibliából? Ezt nem meséltem még akkor? Akkor ezt nagyon érdekes. Képzeljétek el, van egy ember. Olvassa az igét. És látja, hogy a világnak a vége elérkezett. Szörnyű a helyzet. De felfedezi Máté evangéliumában, hogy Jézus Krisztus visszajön. És nem az történik, hogy az ember majd eljut a végpusztulásba, hanem egy dicsőséges kifejlet lesz ennek a vége, és örömében felvillanyozódik, hogy Jézus Krisztus visszajön. Igen, ám, de felfedezi, hogy ő keresne, szeretne megismerkedni olyan emberekkel, akik Jézus visszajövetelét várják, és megtudja, hogy van egy egyház, amelyiknek még a nevében is benne van ez a hit. Van olyan egyház?
Igen.
Hogy hívják ezt?
Hetednapi
adventista egyház. És azt mondja, hogy de jó, elmegyek, mert ezek az emberek biztos örömmel várják Jézust. És megtalálja, hogy Fehérvár Csurgon, Petőfi utca 7 szám alatt van a legközelebbi gyülekezet. Bejön, és azt várja, hogy itt mindenki örömmel, lelkesedéssel azt mondja egymásnak, hogy testvérem, nem sok van hátra, eljön az Úr. Testvéreim, bejön az ember, mit talál? Én látom, hogy ti örömmel várjátok az Urat, de ő mire számít? Igazi lelkesedésre, igazi örömre, olyanra, hogy az életük minden egyes megnyilvánulása, minden egyes cselekedete egy-egy kalapácsütésnyi bizonyság Jézus dicsőséges eljövetelére nézve. Elmondtam nektek a múltkor is szerintem, amikor erről beszéltünk, hogy mi lelkesítette az Úr népét, amikor Jézus elment. Emlékeztek rá, hogy köszöntötték egymást? Mit jelent ez? Eljön az Úr, vagy az Úr köze. Én amióta ezt megértettem, próbálok, biztos hallottátok, hogy így köszöntem nektek, hogy az Úr közel. Testvéreim, van-e a szívünkben lelkes öröm Jézus visszajövetelét illetően? Gondolkodtak-e úgy? Ahogy Pál apostol mondja, hogy mert most milyen az üdvösség hozzánk? Mert most közelebb van. Gondolkodtok-e úgy, hogy minden egyes reggel, amikor fölébredtek, egy nappal közelebb van az üdvösség? Egy nappal közelebb van a feltámadás? Bennünk van ez a lelkes öröm? Testvéreim, erre van szüksége a világnak. Mert amikor azt mondja Jézus Máté 24:14-ben, hogy Isten országának ez az evangéliuma, akkor arról beszél, hogy amiről beszélgetünk, az én eljövetelem, a világ vége, ennek az öröm üzenete fog hirdettetni az egész világon, bizonyságul, Isten megnyilvánuló népe által minden népnek, na akkor jön el a vég. És ahogy Mózes, hogy jött le a hegyről, emlékeztek rá? Le kellett takarni az arcát, mert nem tudott róla, hogy sugárzik. És mit mond Ellen Goldwhite a Nagy Küzdelem című könyvben, meg a tapasztalatok és látomásában, hogy hogyan siet Isten népe helyről helyre? Testvéreim, ez az a prófétai szolgálat. Nem csak azt jelenti a prófétai szolgálat, hogy megjelentjük a jövendőt, hanem az Úr üzenetét közöljük itt és most az emberekkel, azt az üzenetét, amelyet közölt velünk. De ha nincs közösségünk az Úrral, állandó, élő, ami valóságos, van-e közlendünk? Van-e napjában közlendünk az emberekkel? Istennek lenne napjában közlendője számunkra szerintetek? Azt gondolom, hogy igen. Majd a délutáni beszélgetésben szeretnék néhány ilyen tapasztalatomról beszámolni nektek, hogy milyen fantasztikus, amikor az Úrhoz ilyen közelségben van az ember. Erre vágyom, erre vágyunk. Minden reggel együtt imádkozunk a feleségemmel emberekért, és az a döbbenet, hogy nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy az Úr meghallgatott bennünket, de konkrét dolgokban. Az Úr erre vágyik, hogy az ő népének minden tagja próféta legyen. És gyerekek, most hadd szóljon nektek egy gyönyörű ige, mert rólatok beszél az Isten igéje. Olvassuk el azt az igét, testvére, amit te említettél. Mégpedig Joel próféta könyve második fejezetéből. Szerintem ezt kívülről tudjátok, hogyha el kellene mondani, szerintem kívülről is tudjátok. Hóseás Joel 2. Így olvasom Joel könyve második fejezet 28. versét. És lesz azután, hogy kiöntöm lelkemet hány testre? Testvéreim, emlékeztek-e rá, hogy hányan voltak a szüzek? Hányan voltak a szolgák, akik talentumokat kaptak? Hárman. Hányan voltak a szolgák, azt nem tudjuk, csak két szolgáról beszél az ige. De van egy nagyon érdekes történet az igaz és hamis prófétáknak az arányáról. Jószafát és Akháb előtt megjelennek a próféták. Hány hamis próféta volt ott? 400. Majd megnézzük, te szerintem 400. Most elolvastam két helyen is, hogy 400-ra emlékszem. 400. Hány volt az egy igaz próféta? Már el is árultam. Egy igaz próféta volt. Testvéreim, az Úr népe nagyon komoly kiválogatás előtt áll. Hogy hívják ezt szakkifejezéssel? Így van. Egyesekre kitöltetik Isten szent lelke, másokra pedig nem. Ha a tíz szűz példázatára visszaemlékeztek, testvéreim, és Ellen Goldwhite-nak a tapasztalatok és a Krisztus példázatairól szóló könyvére, mit mond ezekről az emberekről? Elvetemültek voltak a nem okos szüzek? Szerették és védelmezték az igazságot, tehát buzgóságos hívő emberek. Mégsem engedték, hogy az ige megszentelje őket, és Isten lelke átvegye az uralmat az életükben. És nézzük meg, hogy szól a fiatal emberekről és a hölgyekről, akik már kimentek. Így olvassuk. És prófétálnak, kicsodák? A ti fiaitok, srácok, halljátok? Rólatok beszél az ige, hogy ti fogtok prófétálni. Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Hogy fog ez megvalósulni? Azt mondja a Jelenések könyve 18. fejezetének az első verse, hogy láttam egy angyalt alászállni a mennyből, akinek a dicsőségétől ragyogott az egész föld. Testvéreim, az Úr népe mindenhol megtalálható ezen a bolygón. Itt Fehérvár csurgón is, Székesfehérváron is, Győrben is. Az Úr készíti az ő gyermekeit. Az a kérdés, engedjük-e, hogy Isten lelke átvegye a vezetést, sikerül-e felépítenünk ezt a közvetlen kapcsolatot, ezt az együtt vacsorálást az Úr Jézus Krisztussal. Testvéreim, legyünk lelkesek, legyünk örömteliek, az Úr eljövetele közel van, de az Úr hihetetlen türelmes hozzánk az ő népéhez, hogy felébredjünk. Engedjünk az ő késztetésének. Találjuk meg az Úrral ezt a közvetlen, bensőséges kapcsolatot, és legyünk mindnyájan az Úr lelke által betöltött prófétái. Amen.